András megkért, hogy ha lehet, akkor mondjak egy néhány szót zulul, hiszen a zuluk között voltam egy ideig, ezért arra gondoltam, hogy zulul köszöntöm a gyülekezetet, a zuluk mikor találkoznak, akkor úgy köszönnek Giajabula Ukukubona. És ez azt jelenti, nagyon örülök, hogy látlak titeket. Giajabula Ukukubona. Majd ha hazamennek a testvérek, szépen elmondhatják otthon a családnak. Giajabula Ukukubona. Örülök, hogy látlak titeket. Nagy öröm számomra valóban, hogy itt lehetek, közöttetek Nyíregyházán, ugyanis már többször átutaztam Nyíregyházán, már közel 3 éve rendszeresen járok Kárpátaljára, nagyon sokszor megfordultam, különböző gyülekezetekben, főként református, de annál inkább református cigány gyülekezetekben, és már egy ideje, amióta itt lakunk Magyarországon, Tolna megyében mindig Nyíregyházán kell átutazni Kárpátalja felé, és most nagy öröm számomra, hogy nem csak átsurranok, hanem itt lehetek, és szolgálhatok Isten igével, bizonságtétellel, megoszthatom veletek azt, amit Isten a szívemre helyezett. Azért is érdekes számomra itt állni, mert valamikor júliusban egy konferencián voltam Pilis Csabán, Budapest mellett, és az egyik előadás után odajött egy idős asszony, nem tudom, itt van-e, odajött hozzám, és hát elég szigorúan kikérdezett, hogy ki vagyok, mi vagyok, és hát igyekeztem neki felelni szerényen, egyszerűen, de utána azt mondta nekem, nézze, hogyha Isten akarata, akkor minden bizonnyal el fog jutni maga Nyíregyházára is. Nyíregyházi asszony volt, és mikor András felhívott, hát nem ismertük egymást, ahogy ő is mondta, és megkérdezte, hogy nem jönnék el, akkor ez a történet eszembe jutott, hogy ez az asszony azt mondta nekem, hogyha Isten akarja, akkor minden bizonnyal el fog jönni majd Nyíregyházára is. Hát úgy látszik, hogy így akarta Isten, itt vagyok, és akkor jó, hogyha tényleg tőle van. Oswald Chambers mondta, hogy egy, akit Isten küld, többet ér 100-nál, aki maga megy. És nagy különbség van, hogyha tényleg Isten küldetésében vagyunk, vagy magunkat ajánlgatjuk, és magunk megyünk. Amiben ott van Isten, azon áldás van, abban van erő, amiben nincs Isten, az csak emberi. Maga Gamaliel is azt mondta, nem kell sokat rukkapálni ellene, vagy mellé állni. Ami Istentől van, az megáll. Ami meg nincs, az előbb-utóbb elbukik. Hát így állunk félelemmel és rettegéssel, ahogy Illés mondta, az élő Isten előtt, az élő Isten jelenlétében, és Pál apostollal együtt mondom, hogy az ő követségében járunk. Hát az úgy illik, hogy ha valaki először van valahol, akkor bemutatkozzék, és igazából a mai esti témánk is egy beszámoló tulajdonképpen arról, amit megéltünk, átéltünk Dél-Afrikában. Hát összekapcsolódik a személyem és a történetemben ez a két dolog, amit András megjelölt címnek, hogy keresztények Dél-Afrikában, vagy Afrikában és itthon. Hát én voltam Dél-Afrikában, itthon is vagyok, úgyhogy egy kicsit erről szeretnék beszélni, meg azt, hogy miket mutatott meg azáltal nekem főként személyesen Isten, azáltal, hogy ott voltam kint Dél-Afrikában. Egyáltalán, hogy jutottunk egész családommal oda ki Dél-Afrikába. Imádkozunk, utána pedig két igerészt is olvasunk, és majd bizonyságot teszek Isten munkájáról az életemben. A te színed előtt állunk, szentséges atyánk Jézus Krisztusban. Uram, arról szeretnék ma este bizonyságot tenni, amit te tettél az életemben. Köszönöm, Uram, hogy megismerhettelek, mint élő Istent. És Uram, ahogy a te szolgád Illés is imádkozta, hadd látszódjon meg a mai este is, Uram, hogy én a te szolgád vagyok, az élő Isten szolgája, és mindent, amit teszek, Uram, a te akaratod szerint teszem. Kérlek, vezess, irányíts, te vedd át, Uram, a hatalmat és az irányítást, a gondolatok, a szavak, és minden egyes vonatkozás fölött, ami itt történik ezen az estén, hogy valóban téged tapasztaljunk meg, hiszen rád van szükségünk. Az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. Akkor az életutamról beszélek, akkor mindig eszembe jut Jézus Krisztusnak ez a biztatása, amit Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is megtalálunk. Máté evangéliumának a 7. részében, a 7. verssel kezdődően ezt mondja az Úr Jézus: kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér, a fia követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Lukácsnál pedig az utolsó vers így van, így hangzik: ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Másik igerész pedig a 66. Zsoltár. A 66. Zsoltár a 16. verstől: jertek, halljátok ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat. Szeretetét nem vonta meg tőlem. Én Brassó megyében, Erdélyben, Romániában, Apácai Csere János szülőfalujában, Apácán születtem, és ott nőttem fel. Tulajdonképpen a konfirmáció ideje alatt találkoztam Jézus Krisztussal, akkor ismertem meg az evangéliumot. Már 14-15 éves fiú voltam, amikor egy nagyon érdekes kis történetet mondott el a fiatal lelkészünk nekünk egy kis majomról. Emlékszem, először ebből a történetből hallottam az evangéliumot. Bujufa történetében, ez a könyv címe. Van egy ilyen történet, hogy a kis majom beleesik az iszapba, és megpróbálja magát kimenteni, kiemeli a kezét, és rángatja kifele magát az iszapból, és hát az történik, hogy minél jobban rángatja magát ki, annál jobban süllyed el az iszapba. És hát olyan plasztikusan leírta ezt a lelkész, elmesélte, hogy szinte láttam szegény állatot, hogy most már vége van, és akkor megkérdezte, hogy hát hogy tudna megmenekülni? És akkor rájöttünk, hogy hát csak is úgy, hogyha valaki más kiveszi őt onnan. És akkor mondta el nekünk, hogy tulajdonképpen ez a más az Úr Jézus Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten, ő vesz ki minket a süllyedő iszabból, az iszabból, amiben lesüllyedünk és amiben elveszik a mi életünk. Csak ha ő lehajol, ha hozzá kiáltunk és azt mondjuk, ments ki, akkor lehajol hozzánk és kiment minket onnan. És így hallottam én először az evangéliumot, és 14 évesen teljes szívemből átéltem ennek a fontosságát, hogy milyen fontos egy süllyedő kis majom, amilyen vagyok én, hogy megmeneküljön ebből a pusztulásból, hiszen annyi minden volt, emlékszem, hogy egész fiatalon, nem tudom, hogy Isten tudja. Egy este arra gondoltam, ó, Uram, mennyi bűnöm van nekem, mennyi bűnöm van, és hogy tudok vajon szabadulni ezekből a bűnökből? Hát valószínűleg már nem lehet sehogy megszabadulni, gondoltam én gyerekként. Nem ismertem Bibliát, nem tanítottak minket imádkozni, nem jártunk templomba. És arra gondoltam, hogy ha nekem lesznek valamikor gyermekeim, akkor én szülőként meg kell tegyek mindent, hogy nehogy ugyanazokba a bűnökbe beleessenek az én gyermekeim is. És mikor hallottam először az evangéliumot, akkor tulajdonképpen ismét visszajött ez az érzés, és egy fény kezdett derengni, hogy már pedig van szabadulás ezekből a bűnökből, már ebben az életben, amit elrontottunk, azt jóvá lehet tenni. Isten új életet tud adni valakinek. És ez csodálatos volt számomra. Utána Isten erejét megtapasztaltam, mert én valahogy úgy voltam, mai napig csodálkozok sokszor keresztényeken, hogy vajon miért nem éli mindenki ezt át. Én 14 évesen úgy voltam az evangéliummal, kedves testvéreim, hogy én egyik pillanatról a másikra tudtam, hogy ez nem csak rólam szól. Ez egy olyan nagy öröm, egy olyan nagy csoda, amit ha megértünk, akkor nem tarthatjuk meg magunk számára. Ezt föltétlen tovább kell adni, mindenkinek el kell ezt mesélni. Emlékszem, hogy annyira benne volt ez a tűz, hogy az osztálytársaimmal mindenkivel megosztani, hogy volt egy kis fiú, mindig mellém ültették, mert Isten kegyelméből nekem a tanulás könnyebben ment. És akkor az ilyen gyengébb tanulókat mellém ültette a tanítónéni, a tanárnő, mondta, hogy segíts Lacikát te is, mikor nem ért valamit, akkor tőled megkérdezi, te magyarázd meg neki. És ez a gyerek, ez nem csak az iskolában volt mellettem, hanem délután is mindig szinte mellettem volt. Mindenben tőlem kért tanácsot, és mikor a megtérésem bekövetkezett, akkor is mindent ő átélt, és emlékszem, hogy egy adott pillanatban olyan kérdést tett fel nekem, azt mondta, Attila, hát miért nem téríted meg azt a nagybátyádat, azt a nagynénit, ezt, hát mondom, Lacika, ha az úgy menne. De ő valahogy úgy látta, hogy hát ez így kellene menni, hogy most mindenkit Krisztushoz kell vezessünk. És hát csoda volt tényleg, hogy gyerekek, 12-13 éves gyerekek tértek meg az Úrhoz, és összegyűltünk nem csak focizni, hanem összegyűltünk Bibliát olvasni együtt, énekelni, imádkozni együtt délutánonként. Fontosabb volt számunkra ez, mint bármi más. Utána 90-ben már nem kellett bujkálni erdőben, mezőn, titokban szervezkedni, hiszen szüleim egy adott pillanatban azt mondták, fiam, ránk hozod a rendőrséget, többet nem szabad itthon, mert túl veszélyes, de gyűjted össze a gyerekeket, tudjuk, hogy mit csinálsz, mindig, mikor nem voltak otthon, akkor gyűltünk össze, de valahogy kitudódott. És 90 után, már a rendszerváltás után nekünk is lehetőségünk volt elmenni öreg otthonokba. Emlékszem, hogy nem messze tőlünk, Apácától, 25 kilométerre hídvégen volt egy nagy öreg otthon. 100-valahány ember volt, és rendszeresen jártunk ebbe az öreg otthonba. Hát 16 éves voltam akkor, és emlékszem már akkor, hát nem tanultam én akkor, még középiskolás voltam, még teológiát sem, de az idősek mindig úgy mondták nekem, drága tiszteletes úr. Hiába magyaráztam nekik, én nem vagyok még tiszteletes úr, ők mégis úgy, drága tiszteletes úr. És nagy örömmel vártak mindig, hát mi voltunk a gyerekek, unokák, mindent mi voltunk nekik, és sokszor elénk kijöttek, messze vártak vasárnap délutánonként, hogy menjünk. Úgyhogy mikor ma bejöttem ennyi év után ebbe az öreg otthonba, ezek az emlékek felelevenedtek bennem, és kedves emlékként jönnek most elő. Különben nem olyan rég gondoltam arra, hogy jó lenne visszamenni 20 év után ebbe az öreg otthonba megnézni, hogy egyáltalán még létezik, vagy nem létezik, de most már egyre kevesebbet vagyok Erdélyben, de az Úr megadja ezt a lehetőséget, akkor megteszem. Hát ilyen szempontból is örülök, hogy itt vagyok. Utána teológia következett, és teológia után 12 év lelkészi szolgálat. És 10 év lelkészi szolgálat. És az érdekes, hogy egy olyan állapotba kerültem, amikor egyrészt tudtam, hogy Isten nagy erővel és csodákkal tud munkálkodni egy ember életében. Ezt átéltem én személyesen. Másrészt pedig ott volt a teológiai diplomám, a képesítésem, gyülekezetem, lehetőségeim, és nem történt semmi. Nem tértek meg emberek, minden maradt a régiben, és mivel beszéltem németül is, angolul is, nagyon sok külföldi konferenciára küldtek ki, sokat jártam Németországba, és ezeken a konferenciákon is mindig azt hallottam, hogy hát az egyház helyzete egyre romlik. Nincsenek megtérések, gyülekezetek leépülnek, Németországba templomok bezárnak, Angliába már el is adják őket, a katedrálisokat. Az egyház helyzete egyre rosszabb és rosszabb. Tehát ezt személyesen is átéltem, és éreztem, hogy az én helyzetem is egyre rosszabb és rosszabb. Mert az egyház az nem egy intézmény, kedves testvéreim. Az egyház én vagyok, és te vagy. És másrészt azt hallottam, hogy egyes földrészeken, mint például Dél-Amerikában, vagy Afrikában hatalmas lelki ébredés van manapság is. Emberek térnek meg, bogányok térnek meg Istenhez, gyülekezetek szinte gombamódra jönnek létre, tömegek gyűlnek össze, csodálatos beszámolók vannak, amit átélnek Isten erejéből, és azt gondoltam magamban, hogy hát nem elég ez csak így hallani, hiszen az ember sok mindent hall, meg olvas, meg lát a tévében. Egy dolog valamiről hallani, mondja Jób könyve, és más dolog saját szemeddel meglátni azt. Azt mondtam, erre lenne szükségem nekem személyesen is, és erre lenne talán szüksége az európai kereszténységnek is, hogy megfejtsük ezt a titkot. Miért van? Számomra, mint egy nagy titok, úgy tátongott előttem ez a nagy szakadék, hogy egyrészt nálunk itt minden megy lefele, lelkileg, szervezés szempontjából, mindenféle képen, és ott lehetséges, ott pont az ellenkezője történik, lelki ébredés, megújulás van. Hogy van az, hogy nekik lehetséges, nekünk nem lehetséges? Mi a titkuk? Nekem nem voltak afrikai vagy dél-amerikai kapcsolataim, de volt egy kapcsolatom, ami nagyon fontos kapcsolat, kedves testvéreim, az, hogy Istenhez kiálthatunk, ez a mi kapcsolatunk. Még gyerekkoromban tanultam egy olyan éneket, amikor megtértem 14 évesen, kis telefonom van nekem, két összetett kezem. Mit lenn a földön, mondok el, megváltom, hallja fenn. És elkezdtem imádkozni, és azt mondtam, Uram, Te látod az én állapotomat, Te látod az én lelki helyzetemet, Te látod az én nyomorúságomat, Te látod a sok kérdést, ami bennem tátong, Te látod a gyülekezetem helyzetét, az egyházunk helyzetét, és Te látod ezt a vágyat az én szívemben, hogy én szeretnék ebből kitörni. Én nem tudok ebbe belenyugodni. Ez fáj nekem, hogy ebben vagyok, és ezt látom magam körül. Ebben nem tudok belenyugodni. Azért sem, mert a Te kegyelmedből hallom, hogy van más is. Van más. Van az Isten keze, azt mondja Ésaiás próféta. Nem lett rövidebb. Isten keze ugyanolyan erős, és ugyanolyan hatalmas ma is, mint volt bármikor. És Isten füle sem lett süket. Isten ma is meg tudja hallgatni népe buzgó imádságát. Azt mondtam, tedd lehetővé, hogy eljussak oda, hogy meglássam, hogy megtudjam, hogy mit kell tegyek. És olyan elkeseredett voltam, hogy emlékszem, falunk kívül volt egy kis tanyánk, ahova kiártam délután, este fele imádkozni, ahogy Izsákról is olvassuk, mikor Rebekát hozta Eliézer a szolga, akkor kint volt imádkozni a mezőn. Úgy jártam én is oda ki arra a mezőre, még a helyre is emlékszek, ahol álltam és imádkoztam, és mondtam, Uram, nézd, ez az állapot, amiben én vagyok személyesen, ez egy tévejgés, mert nem tudom, hogy hogyan tovább. Meg vagyok rekedve, és ez tévejgés. Ezt belátom a Te szent színed előtt, hogy 10 év lelkészi szolgálatom után én egy tévejgő állapotban vagyok. És kérlek, tiszta szívből kérlek, hogy adj nekem kiutat ebből. Vezess ki ebből a tévejgésből. És szinte, mintha akkor, abban a pillanatban valami elindult volna. Mintha másképpen kezdtek volna a dolgok körülöttem történni. Néhány nap múlva megjelent egy ismeret, addig ismeretlen asszony a gyülekezetünkbe, és Isten tisztelet után megkérdezte, hogy nem tudnám-e fogadni egy beszélgetésre. Gondolta valamikor a hét folyamán, hát mondom, én nem vagyok olyan híres lelkész, aki időpontokat kell megadjon embereknek, azonnal bejöhet most Isten tisztelet után, és én ráérek, nyugodtan beszélgethetünk. És bejött, és azt mondta, hogy tulajdonképpen egyrészt tanácsot szeretne kérni tőlem, másrészt szeretné, hogyha imádkoznék vele valamiért. És hát kezdtük az elsővel, azt mondta, hogy ő megy Afrikába. És szeretne tőlem is véleményt kérni, mint lelkésztől, hogy mit gondolok én egyáltalán erről, hogy ő 60 évesen most Afrikába megy. De hát gondolhatok én ezt is, vagy azt is, csak éppen egy véleményt mondok, mert már a repülőjegye meg van vásárolva, és a következő héten indul is. És szeretné, hogyha imádkoznánk, hogy az Úr tartsa meg ezen a hosszú úton. Megkérdeztem, hogy de hogyan jut ő ide, hogy megy Afrikába? Azt mondta, hogy tulajdonképpen ő gyógyíthatatlan beteg. Temesváron volt sokáig a kórházban, és lemondtak róla az orvosok, nem tudnak rajta segíteni az orvosok, és mély depresszióba esett, és hozzá is bement, ugyanúgy, mint ő jött hozzám, ide egy idegen asszony, aki látta, hogy milyen súlyos állapotban van, és imádkozott vele, és bátorította lelkileg, és ez az asszony mondta, hogy ő hallott már egy afrikai misszióról, ahol hasonló betegekért imádkoznak, és ilyen betegek meg is gyógyulnak, és ha gondolja, akkor a gyülekezet összegyűjti, a temesvári gyülekezet a pénzt a repülőjegyre, és elküldik őt Afrikába, hogy ott tartózkodjon néhány hónapig, és imádkozzanak érte. Hát én nagyon kíváncsi lettem erre az egészre, megkérdeztem, hogy van-e neki fényképezőgépe. Mondta, hogy van, most vettem. Mondom, legyen szíves, amit lát ott, mindent legfényképezni, mert mindent akarok látni, hogy mi történik ott. Kérdeztem, van-e valami hangfelvevő készülék? Azt mondta, az nincs. Hát, ha nincs, nincs. De mikor ment el, akkor megkértem, hogy kérdezze meg azokat az afrikaiakat, hogy nem fogadnának egy evangélikus lelkészt Erdélyből, ő is szeretne elmenni oda, és hogyha fogadnak, akkor szívesen valamikor a következő hónapokba elmegyek. Megkérdeztem, mennyibe kerül a repülőjegy, éppen akkor kaptunk egy kis pénzt, így év elején ez a Partner Hilfe jött Németországból, és kiszámítottam, hogy az pont elég lesz egy repülőjegyre, és mondtam, hogy én azt arra szánom, és el szeretnék menni Afrikába. Ez az asszony eltávozott, és eltelt egy vagy két hét, egy reggel telefonon hívott Afrikából, Dél-Afrikából, és tudatta velem, hogy éppen egy lelkész konferencia kerül sorra, ez 2007. február végén volt, és hogyha gondolom, hogyha tényleg komolyan gondolom, hogy el akarok menni, akkor küldenek meghívót, és mehetek. Beszerezhetem a vízumot, megvásárolhatom a repülőjegyet, és elmehetek. És hát már kezdtem szervezkedni, felvettem a kapcsolatot az afrikaiakkal, akkor tudtam meg, hogy mi a nevük, Kwasi Zabantu, meg akkor hallottam először, tulajdonképpen a meghívón olvastam Erlo Stegen nevét, én meg voltam győződve, hogy ő biztos fekete, néger, nem tudtam róluk semmit, és úgy mentem el Afrikába, csak hogy mikor már szervezkedtem, valakivel telefonon beszéltem meg a részleteket az útról, akkor a feleségem oda súgta neki, azt mondta, kérdezd meg Attila, hogy én nem mehetnék-e én is veled. És akkor megkérdeztem, hogy a feleségemet vihetem? Természetesen, hozhatja a feleségét is. És hát egy érdekes mondás jutott eszembe, mikor a feleségem jelentkezett, hiszen valaki egyszer azt mondta nekem, nem volt olyan jó viszonyban a feleségével, és azt mondta, tudod Attila, az asszony néha dupla költség, fél szórakozás. Ha az asszonyt viszed valahol, dupla költség, fél szórakozás. És hát először ez jutott eszembe nekem is, hogy hát nekem, az én számomra van pénz a repülőre, de neki honnan szerzünk repülőjegyet, azt nem tudom, de feleségem azt mondta nekem, ha az Úr akarat, akkor kirendeli, és tényleg, hogy sikerült még egy repülőjegyre összeszedni a pénzt, és mai napig áldom az Urat, hogy a feleségem is velem volt, mert ami ott történt velünk, Dél-Afrikában, hogyha csak velem történt volna meg, és hazajöttem volna én két hét után, annélkül, hogy a feleségem mindazon átment volna velem, amin átment, biztos, hogy valami problémát sejtett volna. Azt mondta Attila, azt mondta volna Attila, neked biztos, hogy elmentek otthonról. Miért? Mi történt velük? Hát azért mentünk tulajdonképpen, hogy megfejtsük az ébredés titkát. Mi is az, hogy ébredés? És hát én összeolvasgattam sok mindent ébredésről, gyülekezetépítésről, és hát bizonyos dolgok, bizonyos technikák már ismertek voltak számomra. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát azért üresek a templomok, mert túl konzervatívak vagyunk. Nem lehet már olyan régi formában, mondják, régi énekek. Kell egy kicsi ilyen slow rock stílus, egy kis elektromos gitár, pengetés, meg egy kis dobrájátszás, meg ilyesmi. Szóval mondják, akkor majd fognak jönni. És érdekes, hogy kipróbálták néhányan, de nem mindig jön be ez a módszer. Milyen egyszerű lenne csak, hát minden városba össze lehetne egy együttest hozni, és megtölteni a templomot. Lehet, hogy eljönnek egyszer-kétszer az emberek, de mi is próbálkoztunk otthon. Volt már egy gitáriskolám, de igazából nem jött be a módszer. Mások azt mondják, hogy a kommunikáció, a stílus. Persze, ezek mind tényezők, de az lepett meg legjobban, mikor odaértem egy ébredési területre, ahol tényleg lelki ébredés van, és Isten lelke érezhető, akkor nem dobolást, meg modern zenét, meg szinte meg is lepődtem, hogy ezek a zuluk, még hangszerük sincsen. De a zuluk olyan áldott emberek, hogyha 4 zulu gyerek elkezd énekelni, automatikusan 4 szólamban énekelnek. Hihetetlen volt eleinte számra, hogy Isten így megáldott ilyen zenei képességgel ezt a népet. És olyan szépen tudnak, amúgy is van nekik ilyen kattogó, klattogó hangzatú szavakat, mondatokat mondanak, és az maga már egy muzsika. Olyan szépen énekeltek minden hangszer nélkül, hogy szinte nem is kell semmi kíséret hozzá. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy amikor az első dolog, amit Isten megmutatott nekem az ébredésről, amire nem számítottam, messze menően nem számítottam, hogy mi is az, hogy ébredés. Én mindenfélét gondoltam. Hát legfőképp 2 dologra szoktunk gondolni Európában, hogy ébredés. Minél sok ember, a templom tele-tele emberrel, ez az ébredés, sokan azt gondolják, ez a lelkiébredés. Sok-sok ember zsúfolásig tele, és egy jó nagy persely, mikor mennek el, legalább egy 10 vagy 20 ezres tegyenek bele. Ha ez megvan, azt gondoljuk, ébredés van. De ennek semmi köze a lelkiébredéshez, kedves testvéreim. Az első dolog, amit Isten megmutatott nekem az ébredésből, az a békesség volt. Én nem jött, hogy elhiggyem, hogy a világon még létezik egy hely, ahol olyan békesség van. Békesség. És ez az élet minden vonatkozásában érezhető volt. Például egy vonatkozás, most ismertem meg a bozorádi családot, Andrást és az édesapját, de olyan öröm számomra, kedves testvéreim, én nem ismerem őket, csak most így, ahogy láttam őket, vagy imádkoztunk együtt, de az a Malakiási ige, így fejeződik be az Ószövetség tulajdonképpen, mikor Isten kiárasztja az ő lelkét, akkor az apák szívét a fiakhoz, a fiak szívét pedig az apákhoz fogja terelni Isten. És ez hiányzik a mi társad. Olyan szomorú, hogy fiatalok csak külön, ilyen ifi dolog, az öregek külön, idősek és fiatalok már nem is szabad, mintha leprások lennének a vének, és a fiatalok, ők, mintha ők találnák fel most épp a spanyol viaszt, teljesen elkülönülve. És láttam 5 generációt, békességtől, 5 generáció, akik a legnagyobb örömben, boldogságban egy födél alatt éltek. Dédapa, nagyapa, unokák, kis, mind egy födél, a legnagyobb békességben. És ami meglepett leginkább, hogy volt olyan ház, egy födél alatt 9 család lakott, 9 család egy házban, és én még életemben olyan békességet, mint abban a házban sehol nem láttam. És akkor Isten szólt hozzám az ő igéből, eszembe jutott egy igét, azt mondta, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Filozofálni lehet sok mindent. Így, meg úgy, meg ezt mondtam. Aztán gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tudjátok, nagy elméleteket lehet sok mindenről gyárt. Mindenkinek volt egy szép elmélete, és lesz is. Kommunisták is olyan szép elméletekkel tudtak jönni. De mi volt a gyümölcs, kedves testvéreim? Vagy a szocializmusnak? Hát olyan szép elméletek vannak, mindenki megkapja maga részét, mindenki. Figyelünk az idősekre, mindenkire figyelünk mi. De mi az eredmény? Lopás, csalás, korrupció, ha ez a gyümölcs, akkor azt mondjuk, köszönjük szépen az egészet. Köszönjük szépen. Ahol Isten lelke munkálkodik, ahol Isten lelke ott van, ott békesség van. Békesség. De honnan van ez a békesség? Megnéztem. Honnan van nektek ilyen békességetek? az embereknek erre van szükségük. Az érdekes, hogy azon gondolkoztam errefele, hogy milyen érdekes, hogy sok nyelvben nem lehet, azt mondjuk, béke, béke, kész, peace, peace, nem lehet. De a magyar nyelvben van béke, és van békesség. Mondjátok, béke, béke, mindenki beszél béké. De a békesség az valami kézzelfogható kell legyen. Az, béke volt a kommunizmus, a mi utcánkat is úgy, béke utca, még ők adták valamikor. Béke éttermek, meg minden volt. De az emberek életében nem volt békesség, és nincs békesség. Könnyű a szánkon békesség. Honnan van békesség? Megkérdeztem én is tőlük, hogy honnan van ez a békesség? A másik dolog, amit éreztem, hogy a szónak ereje volt, mikor egyszerűen prédikáltak ezek az emberek. Nem idézték Kantot, meg Hegelt, meg Schopenhauer, meg senkit nem, se Barthot, sem Nietzsche, senkit nem idéztek. Egyszerű történetecskéket mondtak el az életből, magukról, és mégis ereje volt. Ereje volt a szónak, az ige hirdetésnek, Isten igéjének, ahogy beszéltek róla, ahogy élet áradt abból, amit mondtak. És a harmadik pedig az volt, hogy láttam, hogy magának az imádságnak is hatalmas ereje van. Emberek oda jöttek a világ minden részéről. Volt egy esetet mondjak csak el, ami talán a legjellemző. Oda jött egy személy, azt sem tudtuk, hogy nevezzük. Leo volt a neve, de Jonellának hívták. Elképzelhetitek, hogy mit jelent ez. Ez kábítószerfüggő volt, a legerősebb kábítószereket, heroint, szívott, használt. Cigaretta, nikotinfüggő volt, alkoholfüggő volt, zenefüggő, nem tudott zene nélkül, mindig kellett verjen a fülébe, és prostitúcióból élt férfi prostituált volt. És azt mondják sokan, ez betegség, ebből nem lehet szabadulni. Egy hét után láttam a saját szememmel, ahogy ő kaparja le a körméről minden jelét annak, hogy ő nő, mert nő akart addig lenni. Már félig át volt műtve, fölül már át várt az alsó műtétre, és utána pedig kivetette a szilikonok betét mindent, és visszatért normális állapotába. Isten megszabadította őt ettől az átoktól. Ereje volt az imádságoknak, amit elmondtak érte. Az ember megszabadult. Rövid időn belül teljesen szabad lett. És tőle is megkérdezte valaki, Leo, mi a titok? Mi a titok? Azt mondta, tapasztalatból mondom, hogy ha meg akarsz szabadulni a bűnből, a szemétből, a nyomorúságból, hogyha ha Isten lelke jön és beszél hozzád, és eszedbe jut, hogy a múltadban, iskolás korodban csak egy vonalzót is elloptál az osztálytársattól, vald be azt is Isten előtt, vidd Isten elé, tisztulj meg belőle, és mihelyt lehetőséged lesz, menj és tedd rendbe ezt a dolgot. Menj ellene a bűnnek, ne takargass semmi bűnt az élet, menj ellene a bűnnek, tisztulj meg a bűnből, és csoda lesz. Csoda történik. Ezt mondta ő tapasztalatból, nem elméletből. Én is úgy éreztem ott magamat, azt mondtam, hát Uram, úgy éreztem, mint Jákob, amikor ment hazafele, és azt mondta az angyalnak, nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz engem. Tehát, Uram, nem szeretnék, telik gyorsan, eltelik két hét, nem szeretnék úgy eljönni Afrikából, hogy hát láttam valamit, de nem az enyém, ott marad Afrikában. Aztán, Uram, nem akarlak elengedni, míg meg nem áldasz engem, míg nekem nem adod ezt. Hogy kaphatom meg? És persze az ember azt gondolja, hogy mindenféle történetek vannak, meg különböző gyülekezetek és gyülekezeti szokások, nagy, karizmatikus személyiségek, kézrátétel, meg mindenféle. Az embernek sokféle elmélet keveredik a fejében, és úgy érdeklődtem, mondtam, te, én is szeretném ezt, ami nektek van, megkapni. Hogyan lehetséges? Azt mondták nekem, tisztulj meg a bűneidből. Ah, mondom, én lelkész vagyok, 10 éve lelkész vagyok. Hát kinek mondjam el az én? Hát hozzám kellene jöjjenek mások, hogy elmondják. Egy lelkész így gondolkozik, mi? Már ha jönnek majd a hívek, elmondják a bűneiket esetleg nekünk. Mi majd feloldozzuk, de én lelkész létemre, én mondjam el másnak? Még ráadásul lehet, hogy éppen egy nem lelkésznek. És egy harc indult el bennem. De azt mondtam, Uram, hogyha Te ezt akarod, hogyha meg kell alázzam magamat, akkor megalázom magamat. És megtettem. Isten elé álltam napokig, mondtam, Uram, juttas eszembe mindent, egész listákat készítettem. Elmentem egy este egy lelki gondozóhoz. Feleségem megelőzött. A feleségem egy nap azt mondta, Attila, Isten szólt hozzám, ezt meg kell. Ha nem mész és nem kerítesz egy lelki gondozót, akivel meg tudom a dolgaimat beszélni, és az egész életemet meg tudom tisztítani, én nem tudok többet már aludni. Úgyhogy kénytelen voltam intézkedni. Ő hamarabb átélte ezt a csodát. Utána én is elmentem. De hát az ördög az nem hagyja az embert. Miután örülnöm kellett volna, hogy meg tudtam tenni ezt, és mindent Isten világosságába állítani, jött a kísértő, és azt mondja nekem, hogy na most elintézted jól magadat. Na, nagy teológus vagy te. Egy 1000 idegennek az összes szennyedet, az összes bűnödet, mindent kiteregettél. Ki tudja ezek még mit fognak kezdeni ezzel az egésszel? Na most aztán elintézted a te életedet. Nagy, ügyes ember vagy. És így mentem haza, kullogtam haza a sötét afrikai éjszakába, és ha találtok valahol egy 2007-es útmutatót, keressétek meg, lehet van egy 2007-es evangélikus útmutató, és nyissátok ki, 2007. március 8-án történt ez. Mi van, meg melyik ige van? Ez az ige volt megírva arra az estére. Még háromszor rákérdeztem a feleségemre, hogy tényleg március 8-a van? Azt mondta, igen, tényleg március 8-a van. Oda is van írva nekem a dátum, emellé az ige mellé, János levele, első levél, első rész, a 8. és a 9. vers. Ez volt előírva. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez volt azon az estén Isten üzenete számomra. És annyira világos volt számra, hogy igen, ezt Isten akarta, Isten útja volt, Isten valamit meg akar nekem mutatni. Mintha egy új világ kezdődött volna, mintha új erők fakadtak volna fel bennem. Hát nehéz ezt leírni szavakban, hogy mi történt, de mikor hazajöttünk Afrikából, hát emlékszem, hogy kis gyülekezetünkben sok idős személy volt, és hát sokan aludni jártak a templomba. Eljöttek, és jókat szundikáltak. És az első istentisztelet után az egyik ilyen szundikáló néni megjegyezte, azt mondja, tiszteletes úr, többet nem tudok aludni. Vége az alvásnak, nem lehet aludni. És mintha Isten lelke megragadott volna minket, és nem volt nyugtunk sem nekem, sem feleségemnek, jártuk a családot, az ismerősöket, lelkészeket, mindenhova. De hadd mondjak egy érdekes dolgot, testvéreim. Én azt gondoltam, hogy ha elmegyek én Afrikába, lelkész, aki tanulmányozom az ébredéseket, meg a gyülekezet építő munkákat, majd én ott kiderítem, hogy mi is ez az egész, hazajövök, és olyan nagy előadásokat fogok tartani majd a püspöknek, esperesnek, lelkészeknek, mindenkinek el fogom mondani, mi az ébredés, és majd itt az egész egyházat kihúzzuk a kátyúból. És tudjátok, mit tudtam mondani, mikor hazajöttem? annyit tudtam mondani, több mint 50 levelet írtam különböző kollégáknak, különböző embereknek, csak lelkészeknek több mint 50 levelet, amiben azált, bocsássatok meg. Bocsássatok meg, kedves testvérek, hogy nem úgy éltem, ahogy kellett volna éljek. Nem olyan példa voltam számotokra, amilyen példa kellett volna legyen az életem. Ahelyett, hogy felemeltelek volna titeket, ahelyett, hogy bátorítottalak, erősítettelek volna, lelkileg tisztítottalak volna titeket, amikor ketten találkoztunk, egy harmadikról beszéltünk, plegykáltunk a püspökről, az esperesről, mindenkiről, ahelyett, hogy jót mondtunk, ahogy Luther mondja a 8. parancsolatban, azt mondja, ne kisebbítsd, hanem jót mondj, mindent a javára magyarázzál. Hát ezt meg tudtuk mi tanítani jól a konfirmandusoknak, csak éppen magunknak nem tudtuk megtanítani. Ezért van szükségünk Isten lelkére, Szentlélekre, hogy tanítson meg minket, magunkat. Mi másokat meg tudunk tanítani. Csak az a baj, ahogy mondja a zsidók, a római levél, szóval te, aki mondod a másiknak, hogy ne lopj, te lopsz. Sajnos, sokan, akik mondják, hogy ne lopj, kiderül róluk, hogy ők loptak. Isten lelkére van szükségünk. Isten azt mondta nekem, Attila, hogyha te valamit meg akarsz érteni az ébredésből, az én lelkem munkájából, akkor az ébredés veled kell kezdődjön. Hogyha te valamit engedsz, hogy tegyek a te életedbe, akkor valamit kezdesz sejteni. Ha nem, elzuhog melletted, mint a gyors vonat. Beszélsz te róla, de igazából nem értesz te semmit az egészből. És áldom az Urat, hogy velem kezdte. Velem, és nekem mutatta meg személyesen, Attila, az ébredés veled kezdődik. Kedves testvéreim, ha ébredést akarunk, ha ébredést akartok, veletek kezdődik. Mi azt gondoljuk, ó, ha más lenne a másik. A családban milyen jó lenne, gondolja a feleség, ha a férjem egy kicsit másabb lenne. Vagy a gyerekeink mások lennének. Veled kezdődik, kedves testvéreim. Te légy más. Te légy más. Akkor lesznek mások a többiek is. Velem és veled kezdődik minden. Engedd Isten lelke átalakítson, átfésülje a te lelkedet. És látom, Afrikában azért van olyan nagy ébredési tűz. Ha meg akarjátok érteni a titkát, bárcsak Isten adna elég értelmet nekünk, hogy meg tudjuk érteni, mi a titka. Tudjátok, nálunk mindig én is így éltem át, ez vitt a pusztulásba lelkileg engemet. Hogy mikor 14 évesen megtértem, vagy utána ismét, egy nagy fellángolásban volt részem, azt gondoltam, mi a hívők, mi jobban tudjuk, mint a nem hívők, mi majd megmondjuk nekik, hogy kell, mind kell, és közben csúnyán beszéltünk azokról, akik nem értik meg. Ahol igazi ébredés van, Isten lelke általi ébredés, ott elmennek, emberek, mikor megtérnek Istenhez, Isten megmutatja az ő bűneiket, tévedéseiket, megalázzák magukat Isten szent keze alatt, és elmennek, és bocsánatot kérnek. Bocsánatot kérnek a szülőktől, az engedetlen gyermekek, pimaszságukért, az engedetlenségükért, a szeretetlenségükért, nem törődömségükért. Elmennek a szülők, és bocsánatot kérnek a gyermekektől, a viselkedésükért. Elmennek a testvérek a testvérhez, és bocsánatot kérnek, megalázzák magukat, és ebből lesz az ébredés. Ez ösztönzi. Sokan mondták, hogy ha te megtetted, ha te meg tudtad ezt tenni, azt jelenti, én is meg kell tegyem? Én is ezen az úton kell járjak? Tudjátok, sokféle reakció van. Volt olyan reakció is, hogy lelkész kollégától bocsánatot kértem valamiért, és akkor azt írta nekem vissza. Ugye, tudtam én, hogy el fogsz még jönni, és ezért bocsánatot fogsz kérni tőlem. De jól van, testvér. Látod, eljött az idő. Dicsőség az Úrnak. De volt olyan kollega, aki előtt tényleg megalázt, mondtam, légy szíves, bocs, tiszta szívemből sajnálom, ahogy veled, ahogy hozzád viszonyultam. és azt írta vissza, Attila, tiszta szívemből megbocsátok neked. De biztos én is sokszor rosszul viszonyultam, kérlek, te is bocsáss meg nekem. Tudom, visszaírta, én is megbocsátok neked. Azóta egy új fejezet indult a mi kapcsolatunkba. Egész más. Hallottam, Kanadában, mikor ébredés volt, az egyik farmer jelentkezett a másiknál, és azt mondta, te a tavaly, mikor a csordáink összekeveredtek, akkor te tehenetből egyet elhajtottam, kihasználtam az alkalmat, és de Isten lelke megérintett, és vissza akarom adni, jöttem rendezni. Azt mondja, testvér, Isten áldjon meg téged. Tudod, a tavaly előtt, amikor összekeveredtek a csordáink, akkor én hajtottam el egyet a tiédből, úgyhogy nem kell visszaad. De milyen jó, hogy tisztáztuk ezt Isten előtt, és nem nyomaszt minket ez a lopás bűne, se téged, se engemet. Ez az ébredés, kedves testvéreim. Ennél nagyobb kalandot, vagy ennél radikálisabb változást én nem óhajtok magamnak. Ez egy csoda, ez egy csodálatos dolog. Ezt átélni, ebbe benne lenni, hogy ez hogy át tudja alakítani az ember családi életét, a kapcsolatait, a gyerekeknek az életét, a gyülekezetnek minden. Ez egy új élet, teljesen új élet. Ez az ébredés, ez az, amit megtapasztaltam. És ez az, amiben élek, amire bíztatom az embereket. Járjatok világosságba. Most 3 napig Budaörsön voltam az evangélikus gyülekezetben, erre bíztattam őket. Pál apostol, és béküljetek meg Istennel. Addig nincs békességünk, míg Istennel meg nem békülünk, nincs békesség. És míg egymással meg nem békülünk. Ez a kereszt. Felfele mutat Istenre, és vertikálisan az embertársainkra. Béküljetek meg Istennel, és béküljetek meg egymással. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, amíg úton vagy a te társaddal, addig békülj meg, nehogy túl késő legyen, és utána nyomasszon. Hallottam olyat, hogy emberek nem tudnak meghalni halálos ágyukon, mert eszükbe jut valami, amit nem rendeztek. És mikor rendezik, akkor elmehetnek. De hát Isten lehetőséget ad nekünk, hogy megtegyük már most. Mennyi öröm van ebben. Ó, rengeteg történetet tudnék mesélni nektek, hogy mennyi öröm van ebben, és milyen csodálatos erő van ebben, hogy ezt megtenni. Ez az élő hit. Tudjátok, a többi elmélet. Ezt tartjuk magunkról, azt tartjuk. Isten lelke, mikor munkálkodik, akkor az apostolokhoz, mikor oda mentek Péterhez, Jeruzsálembe, a férfiak, mikor 3000 ember megtért, nem azt mondták, hogy Péter, hogy is értetted te azt, amikor idézted Jóelt meg? Hogy is van az pontos? Nem azt mondták. Azt mondták, atyám, fiai, férfiak, mondjátok meg, mit kell tegyünk? Innen hazamegyünk, mit kell tegyünk? Hát, hogyha valamit kell mondjak az afrikai kereszténységről, akkor ezt mondhatom, hogy erről van szó, ahol Isten lelke munkálkodik, az egy praktikus kereszténység. Az tudja, hogy most a következő lépés, mit kell tegyek, hogy kell éljek. Tudja, hogy nem lehet úgy kereszténynek lenni, hogy itt nagy ájtatosan ülünk, és közben hazamegyünk, otthon meg nagyot veszekszünk, vagy itt szépen énekelünk, tiéd a szívem, én uram, és közben a cégnél csúnyán beszélünk az emberekkel, vagy idegesek vagyunk, vagy haragszunk, vagy keserűség van a szívünkbe. Ezek összeegyeztethetetlen, inkompatibilis dolgok, amit nem lehet összeegyeztetni. És megtanítottak a testvérek, megtanított Isten lelke, hogy a legkisebb vonatkozásban is, kedves testvérek, azt mondja Pál apostol, nem tudjátok, hogy egy kis kovász megrontja az egész tésztát? Egy kevés. Tönkreted. Nem kell, nem tudom, milyen nagy paráznának, vagy rablógyilkosnak lenni ahhoz, hogy használhatatlan eszközök legyünk Isten kezébe. Elég az, hogyha csak harag van, egy kis harag, egy kis irigység, egy kis türelmetlenség az életünkbe, és már is vége az egésznek. Képmutatóvá válunk. Jézus Krisztusnak, figyeljetek az evangéliumot, kedves testvérem, az evangéliumban az Úr Jézus Krisztusnak soha nem a tanítással volt, soha nem mondta, hogy nem jól tanítnak, sőt azt írja, hogy jó, jó, amit a képmutatással volt a probléma. Mindenhol azt mondta, hogy jól tanítanak, csak az a baj, hogy nem úgy élnek. Az a probléma. Nagy szakadék van az evangélium és a megélések között. És a rend, hogyha visszakerül, akkor ez a rend, kedves testvéreim. Béküljünk meg Istennel, tegyük rendbe a dolgainkat, lássuk be ezt a szakadékot az életünkbe, és alázzuk meg magunkat, és mondjuk, Uram, vezess a te lelked által, hogy a dolgok az életemben rendbe jöjjenek. Péternek azt mondja az Úr Jézus Krisztus, Péter, Simon, Simon, az ördög kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Én imádkoztam érted, hogy el ne vesszen a te hitet. Ha majd megtérsz, és az eredeti szövegben úgy áll, ha majd rendbeszeded a te életedet, akkor majd erősítsd a te atyád fiait. Akkor leszel képes erősíteni a te atyád fiait. Vagy Timoteusnak azt mondja, legyen gondod magadra és a nyájra. Magadra és a nyájra. Nem lehet úgy, hogy mi másokat meg akarunk, rendbe akarunk szedni, de szerintem, hogy a vedd észre előbb a saját szemedbe a gerendát, akkor lesz elég világosságod ahhoz, hogy másokban a szálkát piszkált. Ezt tanította Isten lelke nekem. Nagyon eltelik az idő. Még meg szeretnénk egy rövid filmet nézni. Van még lehetőség, Andrásra? Az afrikai missziónak egy bemutatása, hogy hogyan munkálkodott Isten lelke ott 40 éven keresztül. Fényképeket kihagyjuk most. Jó, még akartunk néhány fényképet, de a filmben is lesz elég képanyag. Még imádkozunk röviden, aztán következik a film. Urunk, köszönjük mindazt, amit elmondhattunk a te igédből, amit átélhettem, Uram, és kérlek, Uram, hogy segíts, hogy élet legyen mindannyiunk számára mai estén, hogy mindannyian tudjuk, lássuk pontosan, Uram, hogy mi a teendőnk, ami életünkre nézve, hogy valóban szent és tiszteletre méltó, hasznos eszközökké váljunk a te kezedbe. Amen.